Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Karodon vittél évekig, akaratod rabja voltam, a vágyak bennem egyre nőttek, elfelejtem, hogy kölyköd voltam. Hiába hívna a megtört szívvel, elnyeltek a sűrű városok, a tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok.
Mikor a
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fejben dől el ez a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ezúttal is dr. Lénár Tágot, a habilitált egyetemi doncás, akivel az elmúlt 6 adásban az alapoktól kezdtük felépíteni mindazt, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként tudni érdemes. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek most is.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt a mai témánkat kibontanánk, szerintem érdemes így fél évvel a kezdésünket követően felidézni, hogy melyek voltak az alapfogalmakat, azok az alapfogalmak, amelyeket itt együtt igyekeztünk egy picit tisztázni. Ugye beszéltünk már hosszasan és mélységében a relaxációról, aztán az autogén tréningről, sőt, te magad tartottál is egy kis autogén tréninget itt a hallgatóknak. Szóba került a légzés szabályozás, a mentális tréning, a figyelem koncentráció, a fókuszáltság, aztán egy kicsit mélyebbre mentünk a segítségeddel a kognitív módszerekben. A célállítás az egyik fontos témája volt valamelyik beszélgetésünknek. És aztán legutóbb ne felejtkezzünk arról el, hogy a csapatsportok különleges világáról beszélgettünk, a csapatfejlesztésről, a csapatkohézióról. Úgyhogy most folytatjuk tulajdonképpen általad javasolt tematikának megfelelően egy olyan témával, ami szerintem közelmúlt, az elmúlt évek talán egyik legfontosabb témaköre a mai adás középpontjában az edzői kommunikáció és a bánásmód áll majd. És ez talán az egyik olyan kérdéskör szerintem, ami az utóbbi esztendőben nagyon sok minden változás nyomán azért eléggé a középpontba került. Ugye az edzői kommunikáció és a bánásmód tulajdonképpen valahol én azt gondolom amatőrként, hogy a sportpszichológia alapköve, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a motivációt, a versenyző önbizalmát, akár a stressztűrő képességet és még oly sok mindent. De vajon minden edző egyformán jól kommunikál, vagy pedig tehát olyan szakembereket kellene a gyerekekhez közelengedni, akár fiatalok, akár idősebbek, akik mindenképpen kapnak erre vonatkozóan valamilyen képzést?
Nagyon bonyolult és összetett ez a kérdéskör, mert hiszen onnan kell elindulni, hogy milyen az edzőnek a személyisége. És amikor azt mondják, hogy ki a jó edző, akkor természetesen egy tökéletes ideált állít föl a szakma. Aki türelmes, megértő, szakmailag kompetens, tud törődni egyénileg is a játékosaival, a kritikus helyzeteket jól kezeli, nem részrehajló, nem választ ki senkit, nem kivételez, és még hosszasan sorolhatnánk. De ha az elejéről kezdjük a dolgot, akkor nem véletlen, hogy például a civil életben is azt mondják, hogy elsősöknek tanítónénit kell választani. Hiszen ő vezeti be a gyerekeket a tanulás világába, ha ő benne megbíznak, akkor a kedvéért nagyon sok mindent megcsinálnak, és ugyanez igaz a sportban is.
Tehát nem iskolát, meg nem sportegyesületet,
hanem személyt. Embert, személyt. És nagyon érdekes, hogy jó néhány országban az utánpótlást felkészítő vezető edzőknek és kollégáknak sokkal több a fizetése, mint az olimpiai edzőknek. Mert hiszen, hogyha fölkerül valaki, most tegyük föl a legmagasabb a válogatott szintre, akkor nagyon sokszor örjöngenek az edzők, és sajnos igazuk van, hogy vannak bizonyos technikai elemek, amiket már rég meg kellett volna tanulni. Miért nem tanulta meg? Hiszen, hogyha az élsportnak az a feladata, hogy jó eredményeket szállítson, akkor nagyon jó alapokra kell építeni. De azért a magyar rendszer ugye úgy van fölépítve, hogy eredményfinanszírozással is, tehát már a kicsiknél is a meghatározott eredmények elérése után kap a sportszervezet pénzt. Ez önmagában nem lenne baj, hogyha lenne idő arra, hogy megtanulják az ezzel kapcsolatos alapokat, és hogyha nagy neves külföldi akadémiák különböző sportágakban, de most éppen ugye nemrégiben zajlott a foci VB, és ezzel kapcsolatosan ugye kiderült, hogyha nagy neves akadémiák is megmerik engedni maguknak azt, hogy játszanak a gyerekek, tanulják meg az alapokat, élvezzék a játékot, utána nevelik őket sportolóvá, majd élsportolóvá, és lemegy egy meccs, és valamelyik csapat ugye vesztett, akkor nem, semmi más nem kapnak, csak azt, hogy nem baj, majd kijavítjuk, menjünk tovább.
Igen,
és a győzelemnek nincs akkora súlya,
de
mint amennyi
a kudarcnak sem, ugye? Ez majd
így
egy
van.
Következő témánk
Igen.
lesz, de pont éppen azt hiszem a norvég példa volt az egyik, amelyet olyan sokan megcsodáltak, ugye, hogy vajon mi történik abban az 5,5 milliós országban, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle sportákban kiemelkedőt alkotnak. Ugye hát a kézilabdáról tudtuk, a téli sportokról tudtuk, atlétik, atlétikában is vannak kiválóságait, most azonban ugye az, hogy a labdarúgásban eljutottak idáig, az nem csak egy aranygenerációnak, vagy Erling Haalandnak köszönhetően természetes, hanem én azt gondolom, hogy ott van valami más, és valószínűleg ez a nevelési módszer.
Természetesen mindaz, amit a sportpszichológiai szakirodalom évek óta, sőt mondhatnám évtizedek óta súlykol, hogy melyek azok az alapelvek, amiket hogyha betartanak, akkor nagyon sikeres sportolót lehet nevelni. Tehát ugye az alap az, hogy 12 éves koráig bármit kipróbál a sportoló, az meg fogja alapozni azokat a képességeket, tudásszintet, amire neki szüksége van a jó teljesítmény eléréséhez. És bármit csinálhat, válthat, tehát ez a nagyon komoly mozgáskultúrával kapcsolatos megalapozottság, ez kifizetődik. És nagyon sok sportolóról is elmondták, hogy előtte ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta, aminek végül is semmi köze nem volt a most választott sportágához, de kiderült, hogy az az alap, az nagyon sokat jelent. És ugye a bánásmódot, ahogyan említettük, arról szól a történet, hogy támogató légkör van. Tehát arról szól, hogy te ügyesebb vagy napról napra. És ha ma nem vagy az, akkor kijavítjuk, és holnap után az leszel. Tehát ez a fajta szemlélet, ez nálunk még mindig finomításra vagy csiszolásra szorul. Én azt gondolom, hogy az állami koncepción is érdemes lenne ezzel kapcsolatosan változtatni. Tehát nem biztos, hogy az a jó, hogyha egy 5 éves gyereket az óvodába leigazolnak, és onnantól kezdve csak azt az egy sportágat csinálja. Tehát nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan hozzátenni. De ami a legfontosabb, az tényleg a kommunikáció és a bánásmód. A bánásmód az azt jelenti a sportban különösen, hogy nekem, mint edzőnek az a dolgom, hogy támogassam a sportolót, hogy előbb-utóbb majd megfejlődik, amit neki kell. De ehhez idő kell, türelem kell. Ha nekem nincsenek módszereim, mint edzőnek, hogy hogyan tudom ezt a fejlődést elérni, akkor frusztrált leszek. Ha frusztrált leszek, nem leszek türelmes a sportolóval. Akkor neki nem lesz kedve edzésre járni, és beindul az a bizonyos ördögi kör, aminek a mentén egyre romlik a helyzet. Ilyenkor a szülő is egyre idegesebb lesz, hogy nem azért fizetem be a gyereket, nem azért hoztam a legjobb egyesületbe, hogy így bánjanak vele. És akkor az edző, szülő, sportoló háromszög is elkezd sérülni. Tehát amikor azt mondja az edző, hogy én tartom az edzést, és senkinek nincs ebbe beleszólása, és meg se hallgatja, hogy a szülőnek milyen kérése, vagy véleménye, vagy a gyerekével kapcsolatosan olyan tapasztalata van, ami az edzőnek is nagyon fontos lenne, hogy ezt tekintetbe vegye, akkor valaki kirekesztődik, és ez megint csak baj.
Egy nagyon fontos témát érintettél, szerintem ez egy örök vita kérdés, és igazából hát lehet, hogy pont te vagy az, aki meg tudod legalábbis az irányát ennek a válasznak adni. Van-e helye az edzőnek, az edző mellett a szülőnek az edzésen? Tehát ugye itt ez egy olyan nagyon-nagyon fontos kérdés, pláne ma, amikor azért a világunk egy olyan irányba halad, ugye, hogy sokszor azt mondják, hogy túlféltjük a gyerekeinket, mindent is meg akarunk körülöttük oldani, ugye van ez a helikopter szülő jelenség, ami adott esetben a sportra is igaz lehet, ott akarok lenni, látni akarom, megkapja a megfelelő figyelmet, annyit szól-e hozzá az edző az én gyerekemhez is, mint a másikhoz, és még sorolhatnám azt, hogy aztán hogy szól hozzá, az megint egy másik kérdés. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor én voltam sportoló, ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy nincs helye a szülőnek az edzésen. Be se tehették a lábukat, de még csak látogatóba se. A verseny volt az egyetlen terep, ahol tulajdonképpen természetesen ki lehetett jönni szurkolni, és aztán az ember otthon hát ugye rágta a körmét, hogy vajon mi történik a gyerekkel. Annyi tudtak a szülők, amennyit mi otthon elmondtunk ebből a történésből, a kommunikációból. Nyilván nyílt a világ, a kommunikációnk is nyílt, nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni, nagyon sok információ eljut el. De vajon segíti, vagy adott esetben nehezíti az edző-tanítvány munkát az, hogyha a szülő belelát ebbe a munkakapcsolatba?
Én egy közbülső megoldást javasolnék, pontosan azzal kapcsolatosan, hogy fejlődik és változik a világ, de abból indulok ki, és ezzel kapcsolatosan elég sarkos a nézetem, hogy ha ez egy pedagógiai műhely, most teljesen mindegy, hogy mit tanítunk, most éppen mozgás, sportot, akkor ugyanúgy, mint az iskolába se ül be a matek órára, meg az irodalom órára a tanár mellé a szülő. De Az is korlátozó tényező lehet, hogyha én csak a versenyen látom a csemetét, ahol ő éppen izgul, vagy elrontott valamit, akkor lehet, hogy az edző is egy kicsit másképp viselkedik, mert valljuk be, ilyenről is van számtalan példa. Viszont a közbülső megoldás az lehetne, hogy az edzésekre ne üljön be a szülő, viszont legyen havonta, negyed évente meghatározott időben, ahogy ezt a sportág jellege meg az edző gondolja, akár a szülőkkel egyeztetve, hogy milyen sűrűn szeretnék látni a gyereket. Tehát lenne egy bemutató edzés,
egy nyílt edzés,
így van, ahol a gyerek is összekapja magát, mert ő is csak produkálni akar, az edző is, nincs ezzel semmi baj, és akkor természetesen marad a versenyzés is. De az, hogy időnként ráláthasson a szülő, annak van jelentősége, de nagyon sok helyen ezt már úgy oldják meg, hogy üvegfal, tehát nem szólhat bele.
Igen, ez egy másik dolog, mert az előző visszatérve pedig az lett volna a kérdésem, hogyha időről időre van ilyen lehetőség, vagy mindenki az igazi arcát mutatja. Tehát akkor úgy viselkedik-e az edző, meg adott esetben a gyerek is, ahogy egyébként minden hétköznap viselkedik, vagy ilyenkor akár visszautalva te példádra ugye a nyílt iskolai órára, amikor egyszer-egyszer lehetnek a szülők, akkor mindenki hirtelen a legjobb arcát veszi elő.
Ez nem baj. Ha ez rögzül, akkor egyáltalán nem baj.
Csak rögzüljön.
Igen, tehát ilyen értelemben beülhetnének akár minden nap, mert akkor a folyamat tudna működni. Volt olyan csapatom, ahol azt mondták, hogy Ágota, semmi más ne csinálj, csak ülj le a kispadra. És működött a dolog, a jelenlét, maga a jelenlét is egy viselkedés változást, egy módosulást.
Igen, de hát ezt ugye abban hogy ez minden nap nem működhet, sőt, ez nem is egészséges, ahogy te fogalmazod.
Így van. De az, hogy mikor, miből, mennyit és hogyan, ez ügyben biztos, hogy érdemes konzultálni a szülőkkel, megkérdezni, hogy ők hogy gondolják, aztán a döntés úgyis az edzői. De ez függ attól is, hogy melyik szakaszban vannak a sportolók, mire készülnek, milyen versenyre. Értelemszerűen egy világverseny előtt a nyitottság ott viszonylag hátrébb kell szorítani. Tehát sok mindentől függ, és ez ügyben a kommunikációnak van értelme, helye, sőt, szerepe a szülőkkel kapcsolatosan. A másik fontos dolog, amit meg kell említeni, mert az edzőknek ez szokott még egy nagyon nagy problémát jelenteni, hogy jön a szülő, és azt kéri, hogy az ő gyerekével ezt meg ezt tessék csinálni, jobban odafigyelni rá, többet beszélgetni vele, és így tovább. Na most ez kétségtelen, hogy amikor többfős csapat felkészítés van, ezt nem lehet megcsinálni. De áthidaló megoldást kell ezzel kapcsolatosan biztosítani, és ide jöhetnek be azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Tehát a sportmentáltréner, a sportpszichológus. Lehet, hogy csak 4-5-ször egy rövid, dinamikus felkészítés kell a gyerkőcnek elmennie, hogy megtanulja azokat a helyzeteket, hogy akkor most az edző azért nem szólt hozzád, mert, és nem azért, mert te olyan voltál. Tehát, hogy nagyon sok...
Esetleg a félreértéseknek a kibeszélése is már.
Igen, és a szakemberek tudnak módszert mondani arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjon a gyerek segítséget kérni. De pontosan nemrégiben volt egy ilyen tapasztalat, amikor azt kérdezte a sportoló, amúgy különben egy eszes értelmes 12 évesről van szó, hogy hát hogy tudnék én beszélni az edzővel, hogy figyeljen rám jobban. És akkor mondtam, hogy egyszerűen odamész hozzá, és azt mondod, kedves edző, szeretnék segítséget kérni, én ezt a sportágat szeretném jobban űzni, látom, hogy nem vagyok fönt annyit a pályán, mint amennyit én szeretnék, mit kell tennem azért, hogy ez a helyzet javuljon? Hát minden normálisan gondolkozó edző először is hanyatt esik, mert ugye a mai kommunikáció a gyerekek kommunikációjára nem ez a jellemző.
Egyáltalán, sőt.
De ezt a kérdést, ezt a kérést nem lehet visszautasítani.
Tehát... Akkor itt, amikor arról beszélgetünk, hogy kommunikáció, stratégia, kommunikációs technikák és bánásmód, akkor azért ez egy kétirányú utca, ha jól értem. Tehát itt nem csak az edzőtől, adott esetben a nevelőtől, ugye egy nevelőedzőnél még itt nagyon erősen a pedagógiai elemek is jelen vannak, nyilvánvalóan mindig jelen vannak, de talán erősebben, mint a szakmai rész. Szóval nem csak egy irányból várjuk itt a megoldásokat, hanem abban például tudunk segíteni akár szülőként, ugye, hogy a gyerekkel, hogyha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor beszélgessünk el vele, és próbáljuk meg egy picit segíteni ebben, hogy ő maga nyisson talán az edző felé.
Igen, csak ugye pont egy érzékeny szakaszban, a serdülőkorban pont az a nehézség, hogy a gyerekek nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem szeretnének beszélni.
Tehát még ilyenkor, a szokásosnál is kevesebbet beszélnek.
Így van. Ilyenkor azért egy kicsit mélyebbre kell ásni, hogy mi ennek az oka, és mi az, ami korlátozó tényező, és itt jön a jó értelembe vett mézes madzag. Hogyha ezt meg tudod beszélni az edzővel, akkor biztos, hogy ez a probléma is megoldódik, sikeresebb leszel, hiszen azért csinálod, mert te is ebben a sportágban jeleskedni szeretnél. gyereknél.
Igen, de azt az alapvető tételt azért elfogadhatjuk, amikor az ember elviszi a gyerekét egy sportra, amelyben esetleg tehetséges, amit szeret csinálni, és hogy te is mondtad, mestert választunk, tehát embert választunk, és nyilván nem a klubot, hogy az edző tudja a szakmát, de a gyerekemet én ismerem addig legalábbis a legjobban. Tehát, hogy abban kell, hogy legyen valami fajta fogadókészség az edző oldaláról is, hogy hadd mondjam el, hogy én mit tapasztaltam, hogy mire reagál jól, mire nem reagál jól, mik azok az eszközök, amivel adott esetben én tudtam eddig motiválni, hogy nyilvánvalóan ez egy más közeg. Szóval, hogy kell-e ebben a tekintetben a mai kultúrában az edzőknek nyitnia a szülői észrevételekre?
Mindenképp, és ez nem kevés munkát, feladatot jelent. Itt megint két szintre lehetne helyezni a történetet. Legyen szülői értekezlet, ahol az általános dolgokat, hogy ne kelljen százszor elmondani, azt megkapják a szülők, de utána legyen lehetőség az egyéni konzultációra. És ez nem úgy, hogy amikor kijön az edző, akkor gyorsan elkapom a kapuba, hogy csak azt szeretném kérdezni, hogy, mert az frusztráló mindenkinek, az nem működik. Tehát legyen fogadóra az egyéni kérdések megbeszélésére is. Ez igaz ugyan, hogy több munkát jelent, de nagyon-nagyon megtérül. A legkorszerűbb felfogások szerint is a csapatsportágakban is például egyénre szabott edzéstervel és bánásmóddal és foglalkozással kell segíteni a fejlődést. De ettől függetlenül én nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, amikor a szülői értekezlet zajlik, de nem csak az edző által vezetve, hanem a szakember által is, és például pont a kommunikációba elmondják azokat az alapelveket, amiket a szülők is tudnak hasznosítani, ugyanúgy, mint a gyerekek is. Sőt, volt már olyan szülő értekezett, ahol bent voltak a gyerekek is, és utána egy jó indulatú versengés indult meg, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni magát, akinek lesz jobb ilyen szempontból az én közlése. Mik ezek a helyzetek? Csak egy néhány példa ezzel kapcsolatosan. Az én közlés, hogy én azt gondolom, úgy éreztem, hogy, tehát nem megbántva senkit, csak jelezni azt az érzést, mert hogyha erről nem tud az edző, akkor azt gondolja, ez úgy hívjuk, hogy hamis feedback, hogy hát minden rendben van, a gyerek nem szólt.
Aha.
De közben meg kellett volna, hogy szóljon. Vagy mit jelent a kidolgozott kód és a korlátozott kód? Korlátozott kód, ma most akkor fussatok 10 kört, megkérdezi a sportoló, hogy miért csak. Hát ez nem lesz motiváló tényező, de van ilyen, hogy mert ez az én elképzelésem, oké. De ha csak hozzátesz, ugye az edzők ilyenkor azt mondják, hogy nekem nincs időm meséket regélni, hanem azt mondja, hogy most azért futjuk le a 10 kört, mert hétvégén szeretnétek megverni az Y csapatot, ahhoz meg az kell, hogy gyorsabban tudjál futni. Vagy vetít nekik külföldi felkészülésből mintákat, vagy összehasonlít például olyan adatokat, ami mostanában ugye az adatelemzés nagyon felfelé törekszik, ez egyik oldalról helyes is, bár ott is az egyéni különbségeket figyelembe kell venni, hogy hát nézd meg, a te sportágadban az egyik legjobb, ennyit fut, ennyit ugrik, ennyit dob, ekkor ér oda, és így tovább. Ez nem azt jelenti, hogy a sportolónak ugyanazt kell elérnie, hiszen nem ugyanaz a biológiájuk, a felkészültségük, stb. De hogy valahol azért a célállításba legyen előtte az a kép, hogy az, ami most van, abból neki fejlődnie kell ide. És hogyha ehhez kér például segítséget, akkor ez tud működni. Vagy ugyanez, ami szinte lehetetlen ugye a serdülőknél, hogy a szülő megkérdezi, hogy mi volt az edzésen, semmi. És bővebben semmi. Na most ilyenkor ugye nagy ügyességre van szükség ezzel kapcsolatosan, hogy mi van mögötte, valaki megbántott, vagy sikerült, de éppen ezért mégis a többiek lenéznek téged, vagy szóval még egy jó sikerült eredmény is mehet negatív kontextusba, hogyha annak olyan lesz a körítése, vagy a sportolók, vagy az edző általi megítélése. És hát ugye ezek a fiatalok általában nagyon érzékenyebb. A felnőtteknél már más a helyzet, mert ugye egyrészt van megélhetési sportolás, az egy egészen másik téma, és annak a motivációs háttere is egészen más, de hogy ott már azért meghatározott céljaik vannak, és pontosan tudják, hogy mi fér bele a papírformába, milyen eredményt lehet elérni, melyik az a verseny, amit csak felkészülésnek tartunk, és melyik az, amire ténylegesen csúcsformát kell időzíteni. De a bánásmód ott is előtérbe került. Tehát azért tudunk arról, nem is egy olyan csapatról, aki 2 hét alatt megbuktatta az edzőt, amiatt, mert nem bántak velük jól. És ez érthető, ha szóltak egyszer, kétszer, háromszor, és nem. Tehát a megalázás, megtiprás, a másokkal való hasonlítgatás, az ezzel kapcsolatos érzelmi bántalmazás nem megengedett. Nagyon fontos, hogy a nemrégiben zajlott FEPSZAK Európai Sportpszichológiai Kongresszus anyagában is az edzői kommunikáció és a bánásmód előtérbe kerül a safeguardinggal együtt. A safeguarding azt jelenti, hogy biztonságos legyen a sportolás, se fizikai, se lelki, se mentális, semmiféle abúzus, bántás ne érje a sportolót.
Ez egy kritikus témakör, ezt látjuk az utóbbi években tulajdonképpen, ez az, ami talán a legnagyobb konfliktust okozza a felszíre, törő és nagyon sokáig elhallgatott ilyen jellegű abúzáló légkör, ugye?
Így van. Na most itt egy nehéz helyzetben van az edző, mert ugye azt tudjuk, hogy bizonyos munkát csak-csak ki kell taposni a sportolóból.
Szóval jó értelmében.
A jó értelmében, igen, de ezt nem mindegy, hogy milyen eszközökkel teszi. Tehát ugye ott volt az a világhírű vízilabdás példa, amikor az edző lányán, kislányának a rongybabájáért kellett küzdeni, jó hangulatba, majd belepusztultak, de megcsinálták. Tehát azért mondom, hogy rengeteg módszer és lehetőség van ezzel kapcsolatosan, tehát az edzőknek sem ártana a régi mintáikat felülvizsgálni, levetni és kidobni belőle azt, amire nincs szükség, és utána pótolni olyan dolgokkal, amik ilyen szempontból tudnak működni.
Ha most már ezt említed, akkor már egy kicsit bele is megyünk ebbe a dologba, hiszen azért a minták azok sok esetben hozottak. Tehát, hogyha valaki mondjuk a saját fiatal korából, a saját sportolói pályafutásából hoz, adott esetben ebből a korszakból, amikor még valljuk meg akár a szóbeli, a búzós, vagy az a fajta bántó légkör, hát kicsit természetesebb volt, vagy elfogadottabb volt, vagy része volt az életünknek. Én abból a korszakból jövök, amikor azt gondoltuk, és ha ezt úgy hívjuk például, hogy testszégyenítés, ez mindennapos volt, ugye a testsúly problémák, hány kiló vagy kislányom, hogy nézel ki, miért nem fogytál le, stb. Tehát ha valaki mondjuk rossz mintát hoz, és úgy kezd el edzőként dolgozni, előfordulhat, hogy visszanyúl ezekhez a rossz megoldásokhoz, és erre mondhat azt, hogy ezeket ki kell dobni, és adott esetben szakember segítségével kell új megoldásokhoz nyúlnia?
Nem csak visszanyúl, hanem egész egyszerűen abban a rendszerben építi fel az edzéseit, és nem is hajlandó a továbbképzésével foglalkozni, miért engem is vertek, engem is megaláztak, és mégis milyen jó sportoló lettem.
Uha, bizony. Most nem is akarunk se sportákba, se személyekbe, meg mintázatokba belemenni. Nagyon sok ilyet hallottunk az elmúlt években. Azt gondolom, hogy tele volt akár a magyar, akár a nemzetközi sportsajtó ezekkel a szörnyű esetekkel. Szóval, hogy akkor ez egy létező jelenség, és ezek szerint foglalkozik vele a szakma, hogy hogyan lehet ezt új platformokra, új megoldásokra
helyezni. Nem kicsit, sőt nagyon. Az említett kongresszuson óriási szerepet kapott ez a terület, pontosan azért, mert az eredményt, főleg az élsportban, ha valahogyan el kell érni, ahhoz azért bizonyos nyomást kell gyakorolni, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez az sem mindegy, hogy ez egy aznapra szóló sértődést jelent, esetleg csak a sportolónak, vagy évekre szóló olyan fájdalmat, amivel a későbbiekben esetleg elő is jön. Ez a MeToo mozgalom is azért volt nagyon izgalmas, hogy én is, mert hogy ha valaki kinyitotta a szelepet, akkor a többiek is megmertek szólalni. Ez egy normális szociálpszichológiai jelenség, mert sokan mondták, hogy miért nem szólt akkor. Azért egy mondattal hadd térhessek ki arra is, hogy Magyarországon is, de sok más országban is, tehát a nemzetközi tapasztalat is ezt mutatta, azt alázzák meg, aki az áldozat. Hogy miért ment oda, miért csinálta, biztos úgy csinálta, hogy kilógjon a valamelyik alkatrésze a tornaruhából, és így tovább. Tehát, hogy valami egészen elképesztő magyarázatokat kapunk ezzel kapcsolatosan, hogy mindezt el lehessen valamilyen módon fedni. De a legnagyobb baj az, hogy az áldozattá válás útja és az abból való kitörésnek a lehetősége még mindig nagyon-nagyon-nagyon korlátozott, és ezzel kapcsolatosan azt tanulják meg a sportolók, hogyha kinyitod a szádat, akkor vagy kirúgnak, vagy még nagyobb büntetést fogsz kapni, hogy megtanult, hogy még egyszer sose.
És ugye hát mégiscsak a kommunikációtól indultunk el, ugye? Tehát tulajdonképpen ez is végülis annak a nagy csomagnak a része, hogy a kommunikációs stratégiákban mi mindennel kell, lehet az edzői oldalt felvértezni, és szükségszerű, és adott esetben milyen olyan eszközöket kaphat a sportoló a saját igényei, illetve igaza érvényesítésére, amely a közös cél
Így van. Azért valamelyest javult a helyzet, és nem kicsit. Most zárult le egy 4 éves gyermekifjúsági és szakember védelem óriási projektünk, amiben most már el lehetett érni azt, hogy a 18 év alatt dolgozó, 18 éves életkorú sportolókkal dolgozó edző szakanyagot kap, vizsgáznia kell belőle, ennek mondjuk annyira nem örültek, de azért ez hozzátartozik a dolghoz, tehát most már nem mondhatja, hogy hát én nem tudtam, hogy ezt nem szabad.
Értem, tehát tulajdonképpen Magyarországon mondhatni, hogy a működésnek az egyik feltétele az olyan szakemberek számára, akik 18 év alatti, tehát fiatalkorú vagy kiskorú versenyzők és sportolókkal foglalkoznak, hogy ezt a vizsgát letegyék, és ennek a feltételeit megismerjék.
És emellett természetesen a sportpszichológusoknak is feladatuk és kötelességük, ha ilyen problémával jelentkezik a sportoló, akkor nézzék meg, vizsgálják meg, ha kell, akkor küldjék tovább, és ugyanez a lehetőség az edzőknek is rendelkezésre áll. Tehát lehet, hogy jön egy edző, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy én akkor ezt nem jól csináltam, szeretném elkerülni a jövőbeli hibákat, mit javasoltok ezzel kapcsolatosan? Tehát a lehetőség
tehát a segítség
megvan.
Elérhető.
Abszolút.
Mindenkinek elérhető,
igen.
És szakember.
És nem szégyenletes, tehát nem szégyelnivaló az, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy ebben még kevés a tapasztalatom, kérem a segítséget.
Hát azt hiszem, egy nagyon fontos témát érintettünk most a sportvilágon belüli kommunikáció és bánásmód kérdéskörével, sportpszichológiai szempontból. Rengeteget tudnánk még erről beszélni, és szerintem fogunk is, mert ezek a területek tulajdonképpen mindennel valamilyen formában kapcsolatban állnak, úgyhogy a következő epizódban egészen biztos vagyok benne, hogy erre is kitérünk majd újra. Vendégem volt dr. Lénát Ágota, egyetemi docens, sportpszichológus, és hát nagyon örülök, hogy ennek a sorozatnak most egy olyan részét tudtuk érinteni, ami szerintem a mai korunk egyik legeslegfontosabb kérdése, vagyis az edzői kommunikáció és bánásmód. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Profil, legközelebb újra várjuk Önöket. Viszont hallásra!
Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a Szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!